Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterének 8. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Röst Gergely Nagykanizsán született, ugyanitt a Batthyány Lajos gimnáziumban érettségizett. A gimnázium után a JATE matematikus szakára jelentkezett és az STN szerzett kitüntetéses diplomát. A Szegedi Ötvös Kollégium tagja, majd titkára és szeniora volt. Külföldi tanulmányokat folytatott Olaszországban és Németországban. Krisztin Tibor témavezetésével Promotio sub auspiciis presidensi rei publicae doktori fokozatot szerzett, az ezzel járó köztársasági aranygyűrűt 2006-ban vette át Sólyom Lászlótól. 2 évig Kanadában a torontói York University posztdoktori kutatója, majd visszatért Szegedre a Bolya Intézetbe, és jelenleg az MTA-STE analízis és sztohasztika kutatócsoport tudományos munkatársa. Megkapta az MTA ifjúsági díját, a Bolyai Matematikai Társulat Grünwald Géza emlékdíját és az MTA Bolyai Kutatói Ösztöndíjat. Fulbright kutatói ösztöndíjat nyert az Arizona State University-re. Az első magyar matematikus, aki elnyerte az Európai Kutatási Tanács Starting Investigator Grantet, és egyben az első kutató a Szegedi Tudományegyetemről, akit az Európai Unió legrangosabb kutatói pályázata támogat. Kutatási területei a végtelen dimenziós nem lineáris dinamika, a funkcionál differenciál egyenletek, a bifurkáció elmélet és a matematikai járványtan. Közel 10 éve tart az egyetemen tehetséggondozó, feladatmegoldó kurzusokat. Nemzetközi matematika versenyeken a rendszerint kiemelkedően sikeres szegedi csapat vezetője. Felkérem Röst Gergely adjunktus urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, jó estét! Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Remélem, nem fogok csalódást okozni. Előadásnak a címe Matematikával a járványok ellen. Bizonyára sokan meglepődtek, mikor először hallották vagy olvasták ezt a címet, hogy hogyan jönnek össze a matematika és a járványok. Ugye járványokról vagy fertőző betegségekről tanulunk az iskolában biológia órán. Mik azok a vírusok, baktériumok. Tanulunk irodalom órán. Tanuljuk, hogy Ady Endre szifiliszt kapott Nagyváradon, Kölcsei megvakult a himlőtől, tanuljuk Albert Camus-nek a Pestis című regényét, esetleg Boccaccio Decameronját, ami szintén Pestis járvány idején zajlik. Tanulunk járványokról, persze történelem órán a nagy középkori Pestis járványokról, ugye Hunyadi János is Pestisbe halt meg a spanyol náthánról, de nem tanulunk járványokról matematika órán. Most azt szeretném megmutatni ebben az előadásban, hogy a matematikának is van köze a járványokhoz, és a matematika segítségével jobban megérthetjük, hogyan terjednek a járványok, tudunk előrejelzéseket készíteni, és minél optimálisabb stratégiákat kidolgozni. Kezdeném egy rövid történeti áttekintéssel. Mindenki tanult iskolában nagy középkori pestis járványokról. A 14. századi volt a legsúlyosabb, ami Európa lakóinak a 45%-át megölte. Egyes régiók 75%-át, és ez a patkány és ez a bolha terjesztette közös koprodukcióban. Most ugrunk egy kicsit egy másik pestis járványhoz, ez a nagy londoni pestis. Ez az epidemiológusok egyik kedvenc járványa, mégpedig a következő miatt. Ebben az időben már Londonban részletes statisztikákat vezettek arról, hétről hétre, hogy hányan milyen halálnemben haltak meg. Itt látható egy ilyen heti jelentés, és erről leolvashatjuk, hogy 5-en haltak meg skorbutban az adott héten, négyen fulladtak bele a hányásukba, egy ember csak úgy holtan találtak a mezőn, és így tovább. És azon a héten 6400-an haltak meg Londonban, ebből 5000, több mint 5500-an a pesti járvány miatt. Tehát az összes haláleset csak nem 90%-át ez a nagy pestis szolgáltatta. Most mivel ezt a feljegyzést készítették hétről hétre, ezért tudjuk rekonstruálni ennek a járványnak a görbéjét, ami itt látható, ezekből a heti adatokból. Tehát így nézett ki a nagy londoni pestis járvány, itt nagyon meredeken emelkedett a fertőzések száma, heti 6000 fölé ment a halálozások száma, és akkor utána lecsillapodott. Itt egy nagyobb időskálán láthatjuk, egy közel egy évszázadnyi időskálán volt sok kisebb pestis, itt volt egy nagyobb, és itt ez a nagy londoni pestis. Most ugrunk még 100 évet, és a himlőre térjünk át. Itt már lesz egy kicsi matematika, és Bernoulli, aki itt a képen látható, a másik képen egy himlős kislány látható, egy híres svájci matematikus, ő volt az első, aki igazán komolyan matematikai módszerekkel próbált a járványtani problémát analizálni. Bernoulli a következőt csinálta, akkor az volt a szokás, hát egy kezdett elterjedni ez a szokás, hogy az emberek szándékosan megfertőzték magukat himlővel. Himlőnek is volt egy enyhébb és egy súlyosabb változata. És így immunitást lehetett szerezni a súlyosabb változat ellen, ezért sokan ezt csinálták. A gond az volt, hogy ezt úgy hívták, hogy inokuláció, ezt az eljárást. A gond az volt, hogy ez egy nagyon kockázatos dolog volt, aki így szándékosan megfertőzte magát, bizonyos eséllyel ő is belehalt a betegségbe. Persze sokkal kisebb eséllyel, mint ha utána elkapta volna a himlőnek a súlyos változatát. És Bernoulli végzett számításokat arra nézve, hogy érdemes-e ezt a praktikát folytatni, hogy az emberek szándékosan fertőzik meg magukat himlővel. Most a helyzetet tovább bonyolította, hogy aki saját magát szándékosan megfertőzte, azutána átadhatta a fertőzést másnak, akinek amúgy eszágában se lett volna ezt elkapni. Tehát Bernoulli volt az első igazán komoly matematikai munka járványokkal kapcsolatban. A következő, amit említenék, a Sir Ronald Ross angol parazitológus, aki felfedezte a maláriának a terjedési mechanizmusát, hogy a szúnyogok közvetítésével terjed a malária, és ő Nobel-díjat is kapott felfedezéseiért, és ő is már egy matematikai modellt is fölírt, ami követte az emberi populációt is, meg ugye a szúnyog populációt is. Ugye egy fertőzött szúnyog által megcsipett ember fertőzötté válik, és akkor, ha egy fogékony szúnyog megcsipi azt az embert, akkor a szúnyog is fertőzötté válik, és akkor utána megcsip fogékonyakat így körbe-körbe, így terjed a malária. A következő példám a spanyol nátha, ami szintén mindenki tanul történelem órán. Ezen a spanyol nátha több áldozatot szedett, mint az első világháború, és ami ezen az ábrán látható, az a halálozási görbe négy nagyvárosban, London, New York, Párizs és Berlin. Most ezek a városok ugye több ezer kilométerre vannak egymástól, semmilyen közvetlen összeköttetésben nem voltak. Mégis, ha megnézzük ezeket a járványgörbéket, ez is halálozási görbéket pontosabban, akkor ezek kísértetiesen hasonlítanak egymásra. Mintha pontosan ugyanaz a dolog zajlott volna Berlinben, ugyanaz Londonban, ugyanaz New Yorkban. Hát ebből már sejteni lehet, hogy itt kell lennie valamilyen törvényszerűségnek, ugyanaz a mechanizmus vezérli a járványt mindegyik városban. Most, ha van valamilyen törvényszerűség a járvány lefolyása mögött, akkor azt megpróbálhatjuk valahogy matematikailag formalizálni, egy matematikai modellt felállítani, amelyik reprodukálni tudja ezt a viselkedést. Ugye itt a másik képen az influenza vírusnak a szerkezete látható, hogy a spanyol nátha, hogy ez influenza volt. És még hosszasan mondhatnám, hogy nagyon sok súlyos járványt, amiről hallhatunk vagy olvashatunk, számtalan betegség okoz komoly károkat még ma is, például most Haitin éppen kolera járvány tombol ezekben a napokban is. Vannak olyan járványok, amik nem járnak különösebben sok halálesettel, mint például ez a torontói SARS járvány volt 8 évvel ezelőtt, ott csak 43 haláleset volt, ennek ellenére több mint 1 milliárd dolláros kár érte kanadai gazdaságot, mert ugye senki nem utazott Torontóba, lemondták a konferenciákat, üzleti megbeszéléseket, és így tovább. Tehát a járványok akkor is nagy károkat okoznak, amikor relatív kevés halálesettel járnak. Újra időnként felbukkannak új járványok. Például a nyugatnílusi vírus az ugye Magyarországon ismeretlen volt sokáig, egy Afrikából ered, és New Yorkba egy hajószállítmánnyal került, és utána elkezdett Észak-Amerikába terjedni, elérte Kanadát is, és elmúlt években Magyarországon is okozott néhány szorványos fertőzést. Vannak járványok, amik nagyon súlyosak, és amiről átlagember nem is hallott. Ilyen például a filária, ami 120 millió ember fertőzött meg, 120 millió fertőzött ember él a világon, és ezt a moszkitot, tehát a szúnyogok terjesztik egy parazita féregnek a lárváját, ami féreggé fejlődik ki az emberben, és fölpuffadnak az embernek a különböző testrészei. Most, tehát azt már bemutattam, hogy milyen fontosak, milyen súlyosak a járványok, milyen fontos ezzel foglalkozni, és térjünk rá, hogy milyen kérdéseket tudunk megválaszolni esetleg a matematika segítségével. Képzeljük el, hogy szegény országnak az egészségügyi miniszterei vagyunk, hol nagyon korlátozott erőforrások állnak rendelkezésre. És hogyha a maláriát szeretnénk leküzdeni, akkor mit érdemes inkább csinálni? Orvosságot vegyünk az embereknek, vagy írtsuk a szúnyogokat? Ugye ehhez számításokat kell végeznünk, hogy melyik módszer a hatékonyabb. Vagy hogyha nincs elég orvosság mindenkinek, vagy nincs elég, emüt elég oltóanyag mindenkinek, melyik az a csoport, amelyiknek érdemesebb az oltóanyagot, vagy az orvosságot eljuttatni? Egyáltalán honnan tudjuk, meg tudjuk-e becsülni előre, hogy a járvány teljes lefolyása alatt mennyi orvosságra lesz szükség? Ugye ehhez azt kell valahogy megbecsülnünk, hányan fognak várhatóan megbetegedni. Mekkora lesz a járványnak a csúcspontja, amikor a maximumon van, akkor hányan lesznek betegek? Ez is egy másik vonatkozó kérdés, kicsit más, de ez is fontos. Ugye ez mondja meg, hogy lesz-e a csúcsponton elég kórházi kapacitás, ha épp arra van szükség. Mint például a H1N1-nél tavaly Angliában volt egy olyan időpont, amikor nem volt elég lélegeztető gép, és Svédországba kellett szállítani embereket helikopterrel. Hogy visszatérjek kicsit a pestisre, egy ilyen kérdést is feltettünk. Képzeljük most magunkat bele a középkorba, a pestis járvány idejébe, és menekülünk a pestis elől. Milyen gyorsan kell meneküljünk, hogy ne érjen utol, vagy a pestis is terjed. És akkor erre egy úgynevezett reakció-diffúzió egyenletes matematikai modellel lehet ezt, most nem megyek bele, hogy az mi, de az a lényeg, hogy ami valójában történt, azt nagyon jól lehet modellezni. Ugye itt látható ezen a térképen, fél éves lebontásban, hogy hol volt elterjedve a pestis. Innen indult, és ezek a színek mutatják, hogy fél éven meddig jutott. És akkor lehet látni, hogy egy hullámszerűen terjedt. Itt ez a sáv, ez teljesen szabályos szélesség. Tehát fél év alatt ennyit haladt a pestis járvány, ilyen hullámszerűen terjedt. Ezt is lehet matematikailag modellezni. Vannak olyan kérdések, amit gyorsan meg lehet válaszolni, és meg is fogunk válaszolni a elkövetkező néhány percben ezt a két kérdést konkrétan. Az egyik az iskolai influenza járvánnyal kapcsolatos. Amikor egy iskolában influenza járvány tör ki, ugye azt tapasztaljuk, hogy elkezd gyorsan nőni a betegeknek a száma, aztán elér egy maximumot és lecsökken, és a járvány véget ér, még mielőtt az összes gyerek megbetegedett volna. Mindig lesz egy jelentős része a gyerekeknek, aki nem kapta el az influenzát. Tehát mi ennek az oka? Miért ér véget a járvány, még mielőtt mindenki megbetegszik? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig, hogyan lehetnek sikeresek a vakcinációs programok, mikor nem, sose tudunk minden egyes embert beoltani, és a vakcinák se 100%-os hatékonyságúak. Hány embert kell beoltani, hogyan tudjuk ezt kiszámolni, hogy mennyi embert kell beoltani, hogy megakadályozzuk egy járványnak a kitörését. És kezdjük az első kérdéssel, az iskolai influenza járvány. Most egy japán iskolát képzeljünk el. És akkor itt van egy diák, és ő kapcsolatba áll valahány másik diákkal, most itt éppen 12-vel. Ugye mindenki, akivel ő kapcsolatba áll, a kapcsolat az lehet bármi, egymás mellett ülnek egyik órán, jó barátok és a szünetbe összejönnek, bármi olyan lehetőség, amikor a járványt vagy a betegséget egyik átadhatja a másiknak. És akkor mindegyik, neki is vannak ugye további kapcsolatai. Most tegyük fel, hogy ő megfertőződött, látható, most megváltozott a színe is, és tegyük fel, hogy ez olyan ez a vírus, hogy egy ilyen kapcsolatnál mindig egyharmad az esélye, hogy megfertőzi azt, akivel kapcsolatban van. Ez azt jelenti, hogy itt a kapcsolatai közül minden harmadikat fogja megfertőzni. Úgy véletlenszerűen ezt a négyet, 12-ből négyet az a minden harmadik. És akkor ugye őt megfertőzte, és akkor ő tovább adja a fertőzést további négynek. Most ezt a számot, ez egy nagyon fontos szám, hogy a járvány kezdetekor egy fertőzött hány másik embernek adja tovább a fertőzést. Ezt majd alapreprodukciós számnak fogjuk hívni. Most egyelőre jelöljük Q-val ezt a számot. Ugye ez egy átlag szám, úgyhogy nem feltétlenül egész szám. Ha ez mondjuk 1,5, akkor azt jelenti, hogy valaki mondjuk 50% eséllyel egyet, vagy 50% eséllyel kettő embert fertőz meg. Úgy átlagban 1,5 lesz ez a szám. Akkor ki tudjuk-e számolni, mennyi lesz az összes fertőzések száma a járvány során? Ugye volt, kiindultunk egy fertőzött emberből, ő megfertőzött Q darabot. Ezek mindegyike megfertőz újabb Q darabot, az már Q négyzet. Ezek mindegyike megint megfertőz újabb Q darabot, ez már Q a köbön. Tehát egy ilyen mértani sor szerint fog nőni kezdetben a fertőzötteknek a száma. Most ezt már tanultuk középiskolában, hogyan kell mértani sort összegezni, ez a képlet, és most hogyha megyünk generációról generációra, mint ugye a betegség szempontjából vett generációra, nagyon hosszú ideig, akkor ez vagy 1/1 Q-hoz fog közelíteni, vagy végtelenhez fog közelíteni. És tetszőlegesen nagy lesz. Most nyilván a véges számú gyerek jár egy iskolába, úgyhogy ez a modell nem tökéletes, de a járvány kezdeti szakaszában ez nagyjából jól leírja, hogy ilyen mértani haladvány szerint változik a fertőzöttek száma. De azt a konklúziót már most levonhatjuk, hogy ez egy kritikus, hogy ez a Q, ez egynél kisebb, vagy egynél nagyobb. És ezt R0-al fogjuk jelölni mostantól, és alapreprodukciós számnak nevezzük. Tehát ez a reprodukciós szám, hogyha egynél kisebb, tehát mindenki átlagban egynél kevesebb embert fertőz meg, akkor nyilvánvaló, hogy a járvány szépen lecseng, és igazából nem nincs járvány kitörés. Ha ez a szám egynél nagyobb, akkor a fertőzöttek száma elkezd növekedni, és csak egyre növekszik. Most persze ez a szám a járvány folyamán változni fog, amit alapreprodukciós számnak nevezünk, az az, ami a járványnak a kezdeti szakaszában érvényes. És akkor mondjuk, hogyha már visszatérve a japán kislányra, hogyha már elég sokan túlestek a járványon, mondjuk akiket itt bekereteztem, ők már mind immunisak, ugye influenzából, ha valaki kigyógyul, akkor influenza vírusnak arra a típusára immunis lesz, akkor eddig ugye minden harmadikat tudta megfertőzni, de most már ezeket nem tudja, akiket bekereteztem, most már csak ebből a háromból tud megfertőzni, és akkor átlagosan már csak egyet fog. Tehát a reprodukciós száma lecsökken egyre. Eddig 4 ember tudott megfertőzni, most már van elég sok immunis, most már csak egyet tud. És tulajdonképpen ez a mechanizmus, amit most elmagyaráztam, ez emiatt van az, hogy a járvány egy idő után így gyorsan lecseng. Most, hogy miért nem fertőződik meg mindenki, azt a következő szimulációban fogom szemléltetni. Veszünk egy 50 fős populációt, és a reprodukciós számot beállítjuk 1,5-re. És ez az fog történni, és kijelölök egy fertőzési gócot, ez itt az egyes számú, most azt jelöltem ki, és 50% eséllyel megfertőz egy másik embert, vagy kettő másik embert. Látható most azok a kis piros, mint amikor mondjuk rátüsszent, ezt képzeljük, hogy azt szimbolizálja, mindenki rátüsszent egyre vagy kettőre, és akkor azok megbetegednek. Most miután, most nagyon erős lett a járvány közben, most ez véletlenszerű, hogy nem tudom, mi fog történni, ez nagyon izgalmas, mindig más. De meg lehet tippelni persze, hogy hányan fogják elkerülni a járványt. Aki fölgyógyult, az kékké válik, és így be lesz karikázva, és ő rá például most ráprüszköltek, de hiába, ő már immunis. Jó, de most már kezd lecsillapodni a járvány, most már csak ketten vannak. Ők még két nagyot prüszköltek. Na most ez például, ez is hiába való volt. És vége. Nincs több fertőzött, megállt a járvány. És azt vehetjük észre ezen az ábrán, hogy 22 ember az zöld maradt, vagyis azt jelenti, hogy ők véget ért a járvány, de ők nem fertőződtek meg, elkerülték. Most ez egy nagyjából átlagos járvány volt, mert 20 körül lehet várni ezzel a beállítással azt a számot, ahányan el fogják kerülni a járványt ekkora reprodukciós szám mellett. Most persze, mivel ez véletlenszerű, az is előfordulhat néhány esetben, nagyon gyorsan véget ér. A kezdeti ember az megfertőz egy másikat, nem kettőt fertőz meg, csak egyet, és az a másik, akit megfertőzött, az is csak egyet fertőz meg, és akit próbál, az pont az, akitől kiindult. Ugye kb. 1/200 az esély ennek, ha jól számolom, akkor egyből véget ér a járvány. Mivel ez véletlenszerű, valamikor meg majdnem mindenki elkapja, de hogy átlagban 20-an mindig megúszszák. Tehát ez tulajdonképpen egy törvényszerűség, hogy senki, hogy nem tud mindenki megbetegedni. A következő, amire rátérnék, az a, a vakcinálásnak a matematikája. De a vakcina szó, lehet, hogy meglepő, de az a tehénből származik, ami latinul vacca. És a következő a története ennek. Megint a himlőről van szó. A biológia szakosok észrevették, hogy valami nem stimmel ezzel a képpel, de most ezen túllépünk. Hát azt vették észre, hogy Angliában a tehenész lányok nem lettek himlősek. És mi volt ennek az oka? Ez kezdetben egy babonaként terjengett. Aki tehenész lány, az nem lehet himlős. És kiderült, hogy ennek az az oka, hogy van egy tehén himlő nevű betegség, aminek a kórokozója nagyon hasonló az emberi himlőhöz, de az emberbe csak enyhe lefolyású betegséget okoz. És a tehenész lányok azok mind átestek a tehén himlőn, viszont a kórokozó hasonlósága miatt ők már immunisak lettek az igazi himlő ellen. Ezt vette észre, és letesztelte Edward Jenner nevű tudós, aki hát egy árva kisfiút megfertőzött először tehén himlővel, utána igazi himlővel, hogy tesztelje ezt a teóriát. És így bebizonyosodott, hogy tényleg a tehén himlő védettséget ad az igazi himlő ellen. És ez vezetett a védőoltásokhoz. Ugye a modern vakcinákban tehén himlővel kezdték megfertőzni az embereket. Ugye a modern vakcinákban általában nincs élő kórokozó, hanem csak előtt kórokozók vannak, vagy esetleg a kórokozóknak csak kisebb darabjai. Most hogy lehet kiszámolni azt, hogy hány embert kell beoltani, hány embert kell vakcinálni, hogy ne törhessen ki járvány. Ugye megint ezen a reprodukciós számon fog múlni. Ugye megbeszéltük, hogy amikor ez kisebb, mint egy, akkor nem tud járvány kialakulni. Most, hogyha ez a reprodukciós szám mondjuk 2, hasonló gondolat, mert mint a japán iskolában volt. Mondjuk a reprodukciós szám 2, és az embereknek a felét immunizáltuk, akkor már is csak ez egyre csökken a gyakorlatban ez a reprodukciós szám, akkor egy fertőzött már csak egyet tud. Tehát az a cél, hogy ezt egy alá csökkentsük. Ha P arányban immunis egy populáció, akkor az alapreprodukciós számhoz képest ez a gyakorlati reprodukciós szám már csak R0-szor 1-P lesz. És akkor keressük meg azt a kritikus P csillag értéket, amire ez éppen 1, akkor ezt átrendezzük, akkor kapjuk ezt a formulát, hogy P csillag egyenlő 1/1-1/R0. Ez mondja meg, hogy adott betegségnél, ha ismerjük ezt az alapreprodukciós számot, akkor ez megmondja, hogy mekkora százalékba kell egy populációt immunissá tenni, hogy ne törhessen ki járvány. És itt van különböző betegségekre. Ugye himlőnél 6-7 között váltakozik ez a bizonyos reprodukciós szám, kanyarónál magasabb. És akkor ehhez ebből a képletből ez alapján ki tudjuk számolni ezt a kritikus arányt, mennyi embert kell immunissá tenni, hogy ne törjön ki járványt. Ugye a kanyarónál tulajdonképpen majdnem az egész populáció, de egy enyhébb betegségnél elegendő egy kisebb részét. És ezt úgy hívják, ezt a jelenséget, hogy közösségi immunitás, mikor nincs feltétlenül minden egyes embernek immunitása, de a populációnak úgy egészében immunitása van ebben az értelemben, hogy ott nem tud egy önfenntartó járvány kialakulni. Most, hogy működik-e ez a gyakorlatban, ez a közösségi immunitás jelensége? Igen, azt tapasztaljuk, hogy igen. Például a fekete himlőt így sikerült egész világra kiterjedő vakcinálási program keretében eltüntetni a föld színéről. Hivatalosan is felszámolták 30 évvel ezelőtt, tehát ma már nincs fekete himlő. Most próbálják a gyermekbénulást, amit 2000-re terveztek, de nem sikerült elérni az egész világon. De Európában lényegében és Amerikában is lényegében már nincs gyermekbénulás, de egész világra kiterjedően nem tudták. És ez működik visszafelé is sajnos. Tehát láthatjuk, hogy például a kanyarónál nagyon magasnak kell lenni az immunitási szintnek, hogy ne lehessen kanyarójárvány, és egy sajnálatos divattá vált bizonyos országokban, hogy ilyen ezoterikus anyukák nem oltatják be a gyereküket kanyaró ellen, és ez több országban is, ahol évtizedek óta nem volt kanyarójárvány, az elmúlt években több kanyarójárvány tapasztaltunk, és néhány kisgyerek meg is halt emiatt. Tehát amikor leesik az immunitási szint, leesik a kritikus szint, talán akkor igenis észreveszik, hogy járványok jelennek meg újra. Most próbálom formalizálni egy kicsit matematikailag az alapvető járványterjedési modellünket. Ezt úgy hívják, hogy SIR modell. Ezekből az angol szavaknak a rövidítéséből jön az SI és R. ugye susceptible jelenti, hogy valaki fogékony a betegségre, infected, aki fertőzött, és a R pedig, hogy recovered, vagyis már kigyógyult. És azt fogjuk feltételezni, mint ami az influenza esetében is van, hogy aki kigyógyult a betegségből, az immun is lesz, és nem lesz újra beteg ugyanabban a betegségben. Most ST, IT, RT, ez lesz a jelölésünk. Azt fogjuk követni, hogy adott napon hány egészséges, hány fertőzött van. Meg tudjuk-e mondani, hogy a következő napon hány egészséges, hány fertőzött lesz. Tehát az index T azt fogja jelölni, hogy hányadik napnál járunk. És akkor vannak persze, a modellünk nagyon egyszerű lesz, nagyon leegyszerűsített, nagyon sok egyszerűsítő feltevést tartalmaz, ezeken érdemes gyorsan végigfutni. Egyrészt feltesszük, hogy homogén a populáció, tehát mintha mindenki egyforma lenne, mindenkire ugyanazok a paraméterek vonatkoznak. Feltesszük, hogy ez egy zárt közösség, tehát addig, amíg ez a járvány lezajlik, addig nem születnek új egyedek, nem vándorolnak el, tehát a populáció létszáma állandó lesz, a betegség az nem lesz halálos ebben a modellben. És azt is feltesszük, hogy a terjedésnek a mechanizmusa az ilyen személyes kapcsolatokon keresztül történik. Tehát amikor egy beteg és egy fertőző beteg és egy egészséges találkozik, akkor átadódhat a fertőzés. Így vannak olyan betegségek, ami nem ilyen mechanizmus által terjed, például a malária, amit említettem, az szúnyogokon keresztül, vagy a kolera sem így. Azt is feltesszük még, hogy a betegek, hát béta ez egy konstans lesz, akkor a része meggyógyul. Lesz pár görög betű. A matematikusok mániákusan szeretik a görög betűket, úgyhogy a béta része gyógyul meg a betegeknek egy nap alatt, és azt is feltesszük, hogy a járvány során, amíg ez lezajlik, addig nem változnak a paraméterek. És akkor hogy tudjuk formalizálni ezt a modellt? Ugye arra vagyunk kíváncsiak, hogy a T plusz egyedik napon, tehát valamelyik napra rákövetkező napon, hány fogékony lesz mondjuk, hány egészséges. Ugye ehhez kell venni a korábban, az egyel korábbi napon levő egészségesek számát, és levonjuk belőle azt, akik éppen az elmúlt napban fertőződtek meg. Azt hogy tudjuk kiszámolni? Ugye legyen C, az az átlagos napi kontaktszám. Tehát minden ember egy nap átlagosan C ilyen kontaktust létesít, amikor lehetséges a járványt átpasszolni. A nagy N az lesz a teljes populáció létszáma. Az összes kontaktszám az N-szer C per 2. Ugye azért kell kettővel leosztani, ha én ugye kontaktust létesítek, itt valakivel itt a közönségből, akkor ugye, amikor az összes kontaktust összeszámoljuk, akkor nálam is beleszámoltuk, és az illetőnél is beleszámoltuk ugyanazt. Ezért le kell osztani kettővel. És legyen P, az a valószínűség, hogy megmondja, hogy egy ilyen kontaktus során mekkora eséllyel történik fertőződés. De csak akkor lesz fertőződés nyilván, ha egy egészséges és egy fertőző találkozik. Ha két egészséges találkozik, akkor ugye nem történik semmi. Hasonlóképpen, ha két fertőző találkozik, akkor se lesz új fertőzés, mert mind a ketten már eleve fertőzöttek. Tehát új fertőzés akkor lesz, amikor egy egészséges találkozik egy beteggel. Most egy ilyen találkozás során mennyi az esélye, hogy egy egészséges és egy beteg találkozik? Ugye az adott napon éppen S per N mondja meg annak az esélyét, hogy valaki egészséges, és I per N pedig annak az esélyét, hogy valaki fertőzött. Tehát akkor lehet az, hogy én vagyok egészséges, és a kapcsolatom fertőzött, az S per N szerint I per N, a valószínűséggel lehet fordítva is, hogy én vagyok fertőzött, tehát én vagyok fertőzött, és a kapcsolatom egészséges. Ezért kell kettővel megszorozni, és még meg kell szorozni azzal a valószínűséggel, hogy a fertőzés átadódik. És akkor kapjuk ezt, hogy ez az új fertőzések számára kapjuk ezt a képletet, a P-szer, C-per, N-szer, S-szer, itt, és ezek ugye mind konstansok, a PC és az N, föltettük a populáció létszáma se változik, ezt összevonjuk egy konstansba, amit alfával fogok jelölni, és akkor alfa szor S-i az új fertőzések száma. És akkor most már föl tudjuk írni a modellünket. Tehát a rákövetkező napon az egészségesek száma az annyi, mint az előző napi egészségesek számából levonva az éppen megfertőződöttek számát. A fertőzöttek száma egy rákövetkező napon pont annyi, mint az előző napi fertőzöttek száma, plusz hozzáadjuk az újonnan megfertőzöttek számát, és levonjuk, akik fölgyógyultak közben. Ugye azt feltettük, minden nap béta arányuk fölgyógyul. És a felgyógyultak pedig lesznek az előző nap már felgyógyultak, és a frissen felgyógyultak. És akkor tulajdonképpen van már egy matematikai modellünk, amivel már tudunk matematikát csinálni. Most szoktuk használni ezt a delta jelölést ilyen különbségre, két egymást követő nap különbségére. És akkor ezzel a delta jelöléssel ilyen alakba tudjuk írni ezt a modellt, és az a fő kérdés, egyik fő kérdés a sokból, hogy ez a delta i, ez pozitív vagy negatív? Ez ugye mit jelent? A delta I, hogy mennyit változott a fertőzöttek száma egyik napról a másikra. Ha ez pozitív, akkor abban a fázisban vagyunk, hogy a fertőzések száma nő. Amikor ez negatív, akkor ugye abban a fázisban vagyunk, hogy a fertőzések száma csökken. Most ebből a modellből kicsit átalakítjuk a delta I-re vonatkozó egyenletet, akkor kapjuk ezt a képletet. Most láthatjuk, hogy ha az IT az nulla, tehát most már olyan fázisban vagyunk, hogy már nincsenek fertőzöttek, akkor rá következő napon se lesznek fertőzöttek, nincs aki fertőzzen. Akkor mindig nulla marad, az IT plusz 1 is nulla lesz. Viszont amikor ez a szám még pozitív, tehát vannak fertőzöttek, akkor ez a tag pozitív, ugye ennek az előjelére vagyunk kíváncsiak, tehát az a lényeg, hogy ez pozitív vagy negatív. Ez az alfa b, alfa per beta szor st minusz 1. Most az ST az monoton csökkenő, ugye a fogékonyak száma az csak csökkenhet. Tehát ebből levonhatjuk azt a következtetést, ha már ez az első, a legelső napon, tehát mikor S0-t írunk ide, már akkor negatív, akkor utána a delta az mindig negatív lesz, mert ez csak csökken. Tehát, hogyha ez az alfa per beta szor S0 kisebb, mint 1, akkor egyáltalán nincs járvány, már a kezdetektől sem. Ha ellenben ez az alfa per beta szor S0 minusz 1 az pozitív, akkor kezdetben ez a delta I is pozitív lesz, tehát kezdetben növekedni fog a fertőzések száma, de hogy az ST az monoton csökkenő, tehát előbb-utóbb el fog érni oda, hogy ez negatívvá válik, és akkor onnantól a járvány szépen lecseng. És akkor ez a kritikus mennyiség, láthatjuk, ez az alfa per beta szor S0, ez dönti el, hogy elkezdődik a járvány, vagy nem kezdődik el a járvány, hogy ez nagyobb, mint egy, vagy kisebb, mint egy. És ez éppen pontosan a reprodukciós szám, amiről beszéltünk, pont annak a kifejezése, és az első nap alfa szor S0 szor I0 az új fertőzések száma. Most, hogyha I0 fertőzöttel kezdünk, akkor ugye alfa szor S0, amelyik egy fertőzött által az első napon generált fertőzések száma. Most, hogyha azt is ki lehet számolni, egy egyszerű feladat, hogyha a béta arányú gyógyul fel a betegeknek minden nap, akkor a betegség átlagos hossza az 1 per béta lesz. Tehát akkor megszorozzuk, hogy egy nap alatt hányat generál egy fertőzött, megszorozzuk azzal, hogy ő hány napig fertőz, akkor megkapjuk, hogy összesen hányat generál. Ez pont a reprodukciós szám. Tehát ez a képlet megadja ezt a fontos kifejezést, a reprodukciós számot. És ugye csak akkor fog járvány kezdődni, ha ez nagyobb, mint egy. Ha kisebb, mint egy, akkor el se kezdődik a járvány. Esetleg lesz egy-két szorványos megbetegedés. Most ezt, amiről az előbb beszéltem, ezt már Albert Camus is leírta szépen a Pestis című regényében, hogy a Pestis egyszer csak úgy váratlanul valamiért abba maradt. Ugye pont az történt, hogy az alfa per beta szor ST minusz 1 az negatívvá vált, ahogy zajlott a Pestis. Most a matematikusok mi jobban szeretjük a folytonos modellt használni, erről nem fogok sokat beszélni, csak annyit, hogyha most egyik napról a másikra helyett egyre kisebb időközöket veszünk, akkor ez egy úgynevezett differenciál egyenletes modellhez vezet, amit így tudunk fölírni. És itt van egy ilyen tipikus megoldása, tehát a fertőzöttek száma most itt ez a zöld, amikor R0 nagyobb, mint egy növekszik, elérje maximumát, lecseng. És tudunk még egy másik formulát is levezetni ebből a modellben, amit úgy hívnak, hogy végállapot egyenlet, ami nagyon fontos, mert ez a reprodukciós szám, ez meghatározza azt is, nem csak, hogy kezdetben lesz a járványkitörés vagy nem, de azt is meghatározza, hogy összesen hányan fognak megbetegedni a járvány teljes ide alatt. Ez az S végtelen, itt azt jelenti, akik a járvány teljes ide alatt fogékonyak maradtak, tehát akik elkerülték a fertőzést. Például ebből a formulából ki lehet számolni, hogy a reprodukciós szám 1,25, akkor a gyerekek kétharmada megúszza az adott influenzát. És ez a grafikon mutatja meg, hogy milyen R0-hoz mekkora arány tartozik. Most működik ez a modell a gyakorlatban? Itt egy tankönyvi példa rá. Ugye nagyon sok egyszerűsítő feltevést tartalmazott, tehát nyilván akkor várhatjuk csak, hogy működik, amikor valamennyire ezek a feltevések is megvalósulnak, vagy homogén a populáció, vagy zárt a populáció. Itt a tankönyvi példa, amit minden tankönyvben szerepeltetni szoktak. Ez egy angol bentlakásos iskola, ami nagyjából homogén, hasonló gyerekek, zárt populáció, egy 1978-as influenza járvány. És ezen a grafikonom, itt ez a pöttyözött vonal, ez adja azt, amit a előbb felvázolt SIR modell adna. És ezek a kis négyzetek, Ezek pedig azt adják, amit az iskolai orvos feljegyzett, ő feljegyezte rendszeresen, hogy hányan betegek. Tehát ezen a tankönyvi példán szinte tökéletes az egybeesés. Tehát itt a modell jól működött. Akkor ugye volt ez a kifejezésünk, a reprodukciós számra. Ugye azt már láttuk, hogy az nagyon fontos. Egynél kisebb, akkor nem lesz járvány. Tehát az a cél, hogy ezt lecsökkentsük egy alá. Most milyen tagokból áll? Itt ezen az ábrán látható a különbség például, hogy ez a piros, ez egy 1,6-os R0-hoz tartozó járvány, ez a fekete pedig egy 1,3-ashoz tartozó. Tehát még ha nem is tudjuk egy alá lecsökkenteni, akkor sem mindegy, hogy 1,3 vagy 1,6, az egészen nagy különbségekhez vezethet. Tehát van ez a három tag van ebben a képletben. Ugye mi volt az alfa? Az alfa volt az a kontaktusok a személyek között, és az átvitelnek, a fertőzésnek a valószínűsége egy kontaktus során. Hogyan tudjuk csökkenteni az alfát? Tehát csökkentjük a kontaktusoknak a számát. Elkerüljük a forgalmas helyeket, bezárják az iskolát, akkor ugye csökkenni fog az alfa. Az átvitel, a fertőzés valószínűségét is lehet csökkenteni, ha rendszeresen kezet mosunk például. A zsebkendőbe püszkölünk, és így tovább. Tehát ezekkel a módszerekkel lehet kicsit csökkenteni az alfát. Ugye az 1 per béta volt a betegség átlagos hossza. A betegség átlagos hosszát az hogyan lehet csökkenteni? Azt úgy lehet csökkenteni, hogyha gyógykezeljük a betegeket. Ugye hamarabb felgyógyulnak, adunk nekik orvosságot, és akkor rövidebb lesz az a periódus, amíg ők másokat fertőznek, ha hamarabb felgyógyulnak. Így lehet a bétát növelni, illetve 1 per bétát csökkenteni. És hogyan csökkenthetjük az S0-t? Ugye az S0 az a kezdetben a fogékonyaknak a száma. Ezt pedig a vakcinálással tudjuk csökkenteni. Ha még a járvány előtt jóval vakcináljuk az embereket, akkor ők nem lesznek fogékonyak, akiket vakcináltunk, és az S0 lesz kisebb lesz. És ezeket lehet kombinálni is, persze, ezeket a módszereket, és az a cél, hogy az R0-t azt csökkentsük. Most ez az SIR modell, ez Hollywoodban is fölbukkant, mégpedig hát a magyarul gyilkos számok néven futó sorozatban a harmadik részben fölírták a táblára az SIR modellt, amikor elszabadult egy vírus. Most aki nem tudja, ez a sorozat arról szól, hogy ő Charlie Epps professzor, matematikus, és az ő bátyja egy FBI ügynök, ezek egyéb FBI ügynökök és családtagok, és ugye a matematikus segíti az FBI-t hétről hétre bonyolult esetek fölgöngyölítésében. És egyébként egy magyar eredeti utalás is van ebben, ugyanis úgy hívják az illetőt a filmben, nem a való életben, hogy Charlie Epps professzor. Most Erdős Pál szokta úgy nevezni a matematikai csoda gyerekeket, hogy epsilonok. Epsilon a matematikában egy általában egy kicsi számot jelölünk epsilonnal, ezért a kicsi, de okos gyerekeket epsilonnak szokta ő nevezni, és ebből jön, hogy ez is egy csoda gyerek a filmben, hogy ő Charlie Eppsnek hívják. Tehát tulajdonképpen magyar vonatkozása is van ennek a sorozatnak. Aztán ugye ez a legegyszerűbb eset volt, amivel foglalkoztunk, ez az SIR modellünk. Vannak ennél sokkal bonyolultabb szituációk. Ugye amikor van demográfia, egy hosszabb időskálán nézzük, és emberek születnek, más okokból is meghalnak, emberek bevándorolnak, kivándorolnak, a demográfiát is figyelembe kell venni. Ugye vannak olyan járványok, aminek más a terjedési mechanizmusa, nem ez a személyes kapcsolatokon keresztül, amit már említettem. Akkor a különböző intervenciós stratégiánkat is bele lehet venni a modellbe, a védőoltástól kezdve, karantén, gyógykezelés és így tovább. Akkor vannak olyan betegségek, aminek van látens periódusa, ha ezt figyelembe veszük, ez is komplikálja. Vannak olyan betegségek, ahol a betegek egy része nem mutat tüneteket, ez is bonyolítja a modellt. Akkor van olyan, hogy evolúciós versenyfutás zajlik, akár több kórokozó törzs között, akár a gyógyszerrezisztencia terjedésére, ha gondolunk. Akkor van olyan modell, most itt ugye egy populációban hányan lettek betegek, most azt modelleztük, de amikor azt szeretnénk, hogy hogyan terjed el térben, hogyan jut el egyik városból a másikba a járvány. Tehát a térbeli terjedéshez is sokkal bonyolultabb modellekre van szükség. És persze valamikor a populáció nem homogén, az is egy feltételünk volt. Akkor különböző csoportokra kell osztani. Például mondjuk a szexuális úton terjedő betegségeknél érdemes különvenni a nőket, férfiakat. Valamikor érdemes különvenni a gyerekeket, időseket, felnőtteket. Érdemes különvenni különböző okokból rizikócsoportba a soroltakat. Érdemes különvenni néha a zsúfolt helyen élőket, és a tanyákon élőket. Tehát mindig az adott szituációban, amit modellezni szeretnénk, annak megfelelően kell konstruálni a matematikai modellünket. És ugye minél több ilyen tényezőt próbálunk beépíteni, persze annál bonyolultabb lesz a matematikai modell is. Egy példát szeretnék erre említeni, amit kiváló doktorandusommal, Knipl Diánával csináltunk. Itt látható, hogy magyarázza nekem a fontos dolgokat. Ez pedig az influenzának a korcsoportos modellezése lesz. Ugye az influenza az is ilyen kapcsolatos úton terjedő betegség. Ott például nagyon fontos megkülönböztetni a korcsoportokat, azért mert az iskolás gyerekeknek nagyon sok kontaktjuk van a többi iskolás gyerekkel, még egy otthon ülő idős embernek sokkal kevesebb. Most készült egy nagy európai felmérés, ami próbálta ezt parametrizálni, vagy pontosan megmondani, hogy hogyan alakulnak ezek a kontaktusok a különböző korcsoportok között. Ez a táblázat 15 korcsoportot mutat, és a táblázat minden eleme, hogy a különböző korcsoportok között hány kapcsolat van. Tehát ha megnézzük, a legtöbb kapcsolat az itt van a főászlóban, főleg amikor a 10 évesek egymás között. Ha megnézzük a 35-39 éveseket, akkor őnekik viszonylag sok kapcsolatuk van a 10 év alattiakkal, azért, mert azok az ő gyerekeik. Utána kevesebb kapcsolatuk van a 10 éven fölöttiekkel, és talán megint sok kapcsolatuk van a saját korosztályukkal, akikkel egy társaságban járnak, egy munkahelyen dolgoznak, és tovább. Most ezt mi leegyszerűsítettük, összevontunk korcsoportokat, és a 15-ből csináltunk 5-öt, de ez egy 8 országra kiterjedt európai felmérés alapján szolgáltatott adatok. Azért vontuk össze, nem csak, hogy egyszerűbb legyen, hanem mert eleve nem voltak részletesebb felbontási adataink, amivel később összehasonlíthattuk volna. És minden korcsoportot még tovább bontottunk az alábbi struktúrának megfelelően. De ez azt jelenti, hogy vannak a fogékonyak, bevezettük a látens periódust, itt vannak, akik a vakcinálás, az oltási kampányt akartuk modellezni, ami párhuzamosan zajlik egy pandémia esetén magával a járvánnyal. Akik vakcinát kaptak, azok ide kerültek, de ugye 2 hetet kell várni, míg kialakul az immunitás, közben is megfertőződhetnek. Akik immunisak lettek, ide kerültek, akiknél nem volt hatékony a vakcina, az akár az alsó ágra, és akkor utána később ők is megfertőződhetnek. És az összes korcsoportra, és az összes korcsoportba a kontaktokat az előző nagy táblázat alapján számoltuk, és akkor kaptuk ezt, hát matematikailag így írtuk fel, egy 50 dimenziós differenciál egyenletrendszert. És akkor tudtuk vizsgálni, különböző stratégiákat összehasonlítani, hogy melyik korcsoportot mikor vakcináljuk, annak milyen végkimenetelekhez vezet, és csak egy, nem említem most ezeket részleteiben, csak egy eredményt, ez a Magyarországra készített, Magyarországra is alkalmaztuk, és ezen az ábrán a kék görbe az a magyarországi influenza megbetegedéseknek a becsült száma, ez a H1N1 járványra vonatkozik, ez a piros görbe pedig, amit a modellünk adott. Most észre lehet venni, van benne egy ilyen csökkenés, az őszi szünet. Őszi és téli szünetben módosítani kellett a kontaktszámot, hogy amikor bezártak az iskolák. És ezt nem utólag készítettük, hanem körülbelül, amikor itt tartott a járvány, ez december eleje, ezen a ponton, akkor néztük meg, hogy melyik az az R0, ami a legjobban illeszkedik az eddigi járványra, és akkor generáltuk ezt a piros, ami akkor előrejelzés volt a hátlevő hónapokra. És például nem volt teljesen tökéletes, de nagyon jól előrejelezte a járványnak a csúcsa, milyen magas lesz, és nagyon jól előrejelezte, hogy a téli szünet után már nem lesz nagyobb járvány. Tehát ez a modell nagyjából működött. Most még egy érdekességet mutatnék az influenzával kapcsolatban. Hasznos tanácsok 1927-ből az orosházi községi előjárósának hirdetménye. Általában hasznos tanácsok, hogy ügyeljünk a tisztaságra, kerüljük a tömeget, a köhögő emberek közelébe ne menjünk. És a hallgatóság figyelmét szeretném felhívni a 7-es pontra, ami azt mondja, hogy ne dorbézoljunk, ne éjjelezzünk, és evésben, ivásban legyünk mértékletesek. Ez volt 1927-es jó tanács. Most ugorjunk vissza a 21. századra. És van nekünk ez a nagyszerű eszköz, amit Google-nek hívnak. És a Google-nál a következőt lehet nézni. Ezt bármilyen kulcsszóra meg lehet nézni, nem csak az influenzára. Egy adott időszakban, egy adott régióban, vagy adott országban hányan írták be a keresőbe azt a szót? Hányan kerestek az influenzára? Most itt látható 2004-től 2009-ig az Egyesült Államokban a sárga görbe, az az influenza járvány görbéje, amit az amerikai járványtani központ ugye nagy erőfeszítésekkel mindig összegyűjt. Mintát gyűjtenek az orvosoktól, kielemzik, abból becsülik, hány influenzás van. Ez a kék görbe, ez pedig az, hogy hányan gépelték be a Google-be azt, hogy influenza. Most látható, hogy kísértetésen egybeesik. Tehát amikor influenza járvány tör ki, akkor az emberek elkezdik begépelni, hogy influenza, keresnek valami információt. Most ez Amerikában szinte hihetetlen, hogy ez mennyire pontosan követi a valódi járványgörbét. Magyarországon kissé kevésbé, főleg itt ugye gondolom, mert kevesebb volt, az internet elterjedtsége kisebb volt még 4 évvel ezelőtt, de Magyarországon se olyan rossz. És ez még jobb, hogyha, ezt élőbe követjük. Tehát itt is a kék görbe, az, amit a Google Flu Trends, tehát a Google alapján tudunk, a sárga pedig, amit az amerikai CDC, a járványtani központ adatokat összegyűjtött és földolgozta. És látható, hogy 2 héttel megelőzi a Google a CDC-t. Tehát itt már jelezte a Google, hogy növekszik a fertőzések száma, amikor még csak itt tartott a CDC. És egy állandó 2 hét lemaradásban van. Tehát ugye, mire összegyűjtik az Egyesült Államokban az adatokat, feldolgozzák az orvosoktól beérkezett mintákat, és így tovább, az 2 hét lemaradásban van ahhoz képest, amit a Google azonnal tud mutatni. Tehát a Google sokkal előrébb, hamarabb tudja ezt jelezni. Most az Egyesült Államokban. Most volt már mindenféle járvány, pest is, himlő, stb. Most fogok mutatni egy igazán durvát. De mindenki képzelje el a legdurvábbat, amit tud. És én annál durvábbat fogok. Jó, ha fölkészült mindenki, akkor ez a zombi járvány. Most a zombik, aki nem tudná, azok ilyen élő halottak, akik hát korlátozott intelligenciával rendelkeznek, és ugye lassan mozognak, és hordákban gyülekezve az a céljuk, hogy az élő emberek húsát marcangolják. Most a zombi, ugye a populáris szubkultúra, ezek a zombi filmek, ami most egyébként reneszánszát éli, és az az érdekes, hogy néhány zombi filmben ezt egy vírus okozza. Tehát mindig úgy kezdődik a sztori, hogy egy járvány tör ki, ez a zombi vírus, néhány nap alatt megfertőzi az egész országot, szinte az egész várost, és akkor marad egy maroknyi túlélő, akik elkerülték a fertőzést, és ők küzdenek hát a zombik ellen. És akkor itt látható ez a 3 szimpatikus fiatal ember, ők egy olyan indult, és egyébként Amerikában a legnézettebb sorozat, ami 3 hete kezdődött, onnan vettem a képeiket. Most miért hoztam fel a zombikat? Azért, mert van egy kollégám Kanadában, aki már publikált zombi modellezésről 2 cikket is. Tehát mivel ez egy járvány, nyilván ugyanazokkal az eszközökkel tudjuk modellezni egy igazi járványt, ennél, hogy ez teljesen a fikciónak a terméke. És az egyik cikke ráadásul az egyik legtekintélyesebb kanadai orvosi folyóiratban jelent meg, a impact faktora 15. Ebből is látszik, hogy a Kanadában milyen jó fejek, hogy ezt leközölték. És most olyan nagy sikere volt a zombi cikkeinek, hogy most egy monográfia készül. És az egyik fejezetét én írom. De most abban nem megyek bele, hogy én pontosan mit csináltam ebbe. És akkor ez az ábra, ugye a zombi fertőzésnek a diagramja, ez is megjelent a kanadai orvosi folyóiratban, így ahogy itt önök látják. Most ugye ez persze egy vicces téma, és ugye csak szórakozásból csináltuk, de teljesen komolyan, tehát a matematikája az ugyanolyan szigorú, mint ha bármilyen valódi modellezést csináltunk volna. És azért mutatja, hogy a matematikai modellezés mennyire univerzális. Tehát még egy zombi kitörést is tudunk modellezni. Tehát bármilyen váratlan szituáció van, a matematika mindig segít. Az előadásom végén még egy érdekes dolgot szeretnék elmondani, ez pedig az úgynevezett jóbarát paradoxonon alapul. Ami az ábrán látható, az a következő, ez egy ilyen szociális háló, ez egy valódi, tehát egy fölmérésből készült 150 diák Megkérdezték, hogy kinek ki a barátja, és az alapján rajzoltak egy ilyen hálózatot. Ugye ezek a pöttyök, vagy hát igen, pöttyök jelentik az egyes diákokat, és kettőjük diákot összekötünk, ha ők barátok. És kapunk egy ilyen hálózatot, vagy a matematikában úgy hívjuk, hogy gráf. És akkor látható, hogy itt különböző típusú emberek vannak. Vannak, akik itt benn vannak a centrumban, akiknek nagyon sok barátjuk vannak. Vannak, akik itt a periférián szorulnak, szegények, alig van egy-két barátjuk. Most az az érdekes tulajdonság van ezeknek a szociális hálóknak, hogyha kiválasztunk egy embert, akkor az ő barátainak általában több barátja lesz átlagosan, mint neki magának. Ezt mindenki leellenőrizheti a Facebook vagy az IVIV oldalán, ha van türelme kiátlagolni az ismerőseinek, hány ismerőse van. És a jelenlevők többsége azt fogja tapasztalni, hogy az ismerőseinek több ismerőse van átlagban, mint neki magának. Most hogy lehet ez? Ezt kicsit átfogalmazom egy másik formába. Hát tegyük föl, ami tulajdonképpen ugyanerről van szó, tegyük föl, hogy van ez a hálózat, és véletlenszerűen kiválasztunk belőle néhány embert. És megszámoljuk, hogy nekik hány barátjuk van. Utána pedig azt csináljuk, hogy volt ez az először kiválasztott csoport, a csoportban levő emberek mindegyikének kiválasztjuk egy barátját. Tehát az ő barátai közül is választunk véletlenszerűen. És megszámoljuk, akkor lesz egy másik csoportunk, ami ugyanannyi emberből áll, mindegyikhez választottunk egy másikat. És megszámoljuk, hogy az új csoportban levőknek hány barátjuk van, akkor azt találjuk, hogy több, mint a teljesen véletlenül kiválasztott csoportba. Ennek a magyarázata pedig az, hogy amikor az első csoportot választottuk, akkor minden ember ugyanakkor eséllyel került bele, függetlenül attól, hogy hány barátja van. Viszont amikor a második csoportot választottuk, akkor akiknek sok barátjuk van, ők nagyobb eséllyel kerültek bele, mert ugye nagyobb volt az esély, hogy az ő barátaikból választottunk az első körbe. Sőt, ez igazából arányos az ő barátainak a számával, annak az esélye, hogy ő bekerül. Tehát ebbe a barátoknak a körébe levőknek sokkal több kapcsolata lesz, mint az eredeti véletlenszerűen kiválasztottak körébe. Most ezt már rögtön lehet is alkalmazni egy teoretikus szituációban, járványtanban. Ugye már az influenzánál is szóba került a korcsoportos, amikor a korstruktúráról beszéltem, hogy nagyon fontos, hogy kinek van a legtöbb kontaktusa. Most nyilván, hogyha mondjuk 100 embert akarunk, van egy 1000 fős ilyen populáció, 100 embert akarunk vakcinálni, mert csak annyi oltóanyagunk van, akkor véletlenszerűen is kiválaszthatunk 100-at, és azokat vakcináljuk, de még jobb lenne ezeket a centrális sok kapcsolattal rendelkezőket vakcinálni. Igen, ám, de ezt általában nagyon macerás, komplikált felrajzolni ezt a kapcsolati hálót. Tehát csinálhatjuk azt, hogy megtaláljuk a centrálisakat. Hát egy lehetőség, hogy kiválasztunk 100 embert véletlenszerűen, megkérjük őket, hogy mindegyik mondja meg valamelyik barátját, és akkor a barátokat vakcináljuk. Ez sokkal hatékonyabb. Na most ebben a publikációban, és mindjárt az utolsó oldalra térek, nem erre használták ezt a jóbarát paradoxont, hanem korai előrejelzésre. Most ez a tanulmány egyébként 2 hónappal ezelőtt jelent meg, és is mutatja, hogy a Szabad Egyetem Szeged mennyire aktuális tudományos ismereteket terjeszt. Akkor a következőt csinálták. Azt csinálták, hogy most nem vakcinálásról van szó, hanem kiválasztjuk ezeket a barátokat, és egy valódi influenza járványnál, a H1N1-nél föltérképezték egy amerikai kollégiumba ezt a kapcsolati kört, és azt csináljuk, hogy követjük, hogy hányan betegek, hogy halad a járvány az átlagos populációba, és hogy halad a járvány ezeknél a kiválasztottaknál. Mivel ők rendelkeznek sok kapcsolattal, azt várjuk, hogy őnáluk fog előrébb tartani a járvány, ott fog előbb emelkedni a fertőzések száma. Hát ez használható egy ilyen korai előrejelzési szisztémára. És valóban, hát ez egy szimulációnak az eredménye a fönti ábra. Itt van a járványgörbe, a piros pöttyös az átlag populáció, a kék pedig a centrumban levő egyedek. Tehát őnáluk előbb van a járvány. És ez pedig, mindjárt mutatok egy videót is erről, ez pedig konkrétan az amerikai kollégiumban, amikor követték. És ez pedig a fertőzések összesített száma, tehát a kumulatív járványgörbe. És akkor itt is látható, a kék az a barátok, a piros meg az eredetileg kiválasztott véletlen csoport. És hogy itt már nagyjából eléggé az elején, ez szétválik élesen ez a kettő, és már itt előre lehet jelezni gyorsabban a járványnak a kitörését a barátoknál, mint az átlagnál. És még zárásként még egy filmet mutatok. Itt ez azt mutatja, amiről beszéltem, ez egy kollégiumnak a hálózati kapcsolata, és követték, hogy kik lettek influenzások. 2009. szeptember októberébe járunk, és amíg ez a film zajlik, azt be is fejezem, úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük szépen a Gyunktus úr előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Előadóktól hallottuk, hogy ennek a komoly matematikai apparátusnak nem csak komoly problémákra való alkalmazhatóságáról lehet szó, gondolok itt a zombi járvány modellezésére, és megkérdezem, hogy eszébe jutott esetleg valamelyik kollégájának, hogy mondjuk a hoax terjedéseket modellezze. Mert azt mondom, itt van valamiféle megfelelés a kettő között, tehát akik hajlandóak láncleveleket indítani Péterke megmentéséért, utána ugyanez a szöveg jön Jancsikával, és még egyszer elküldik ugyanezt a lánclevelet. Tehát vannak eleve, mint hogyha hasonló lenne a mechanizmusa a kettőnek.
Így van, ez egy nagyon érdekes dolog. Most olyan modelleket már láttam, ami a különböző pletykáknak a terjedését modellezi. Most az kicsit más, mert a pletykákat az ember általában másiknak a fülébe súg, nem pedig kiteszi az internetre. Annak a mechanizmusa az valamennyire hasonló, analóg, igen, a járványéval. Tehát a személyes kapcsolatok vannak, és akkor a bizonyos valószínűséggel vagyunk olyan jó viszonyban, hogy én önnek továbbadjam ezt a pletykát, és akkor ön is továbbadhatja másoknak. Tehát ilyenre már láttam több matematikai modellt. Na most ez az internetes hoaxok és lánclevelek, az egy kicsit máshogy működik, mert az ember nagyon sok mindenkinek küldi el, esetleg olyanoknak is, akit nem ismer, és ilyen spameken keresztül terjeszti millió egy embernek, szóval erről még nem tudok, hogy ezt valaki próbálta volna. Nyilván nehéz fölmérni, hogy egy adott hoaxnak mennyi a terjedési képessége, vannak amik nehezebben hihetők, mindenkinek van, ami könnyebben terjednek.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva Bozsóné dr. Margóci Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi docense tartja meg a Természetvédelem új paradigmája című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a következő előadáson is. Viszontlátásra!